Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
És még a 10 milliót is helyesbítenem kell, igaza volt, azt is jól mondta Ede, mert hogy valóban 10 millió kellék van, nem gondoltam.
Ebben a raktárban.
Igen, ebben az egy raktárban 10 millió filmes jelmez. Elképesztő.
Na de mi dél-amerikai módon, vagy magyarul mondjuk a Cervantes-t, az a lényeg, hogy 475 évvel ezelőtt, 1547. szeptember 29-én született a Don Quixote figurájának megalkotója. Hát a spanyol irodalom talán legismertebb képviselője, úgyhogy Katona Csaba történésszel róla beszélünk, rá esett a választás. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, és hát alig ha nevezhető véletlennek, hogy a Spanyol Kulturális Intézet itt Budapesten is a Cervantes Intézet nevet viseli. Tehát annak ellenére, hogy meglehetősen régen élt köztünk Miguel de Cervantes Saavedra, azért el lehet mondani, hogy valóban a hatása a világirodalomra az máig nem csökkent, és a spanyolok rendkívül büszkék rá, nem is ok nélkül.
Na, kezdjük azzal, hogy irodalomtörténeti jelentősége is van, hiszen a Don Quixote az első mai értelemben vett regénynek tekintik nagyon sokan, de kezdjük azzal, hogy ki volt ez az ember, és hogy jött létre ez a Don Quixote figura, mert hát valószínűnek tartom, hogy azért merített bőven abból a hadakozásból, ami neki kijutott az életben. Tehát nem volt egy ilyen kompromisszumképes ember.
Nem volt az. Sőt, azt lehet mondani, hogy hosszú életet élt, ugye majdnem 70 éves volt, amikor elhunyt, ez ebben a korban azért nem számított hétköznapi dolognak. És hát ezt az életét finoman fogalmazva nem azzal töltötte, hogy otthon ücsörgött. Ugye Alcalá de Henares részvárosában született, és édesapjának volt némi orvosi hajlandósága, orvosi végzettsége is, de hát a fennmaradt források szerint a fülével problémák voltak, ezért igazából soha nem lehetett belőle komoly orvos. Viszont folyamatosan próbálkozott hol itt, hol ott állást szerezni, ebből következően a család is állandó vándorlásra kényszerült, és erre kényszerült a kis Miguel is testvérével, Rodrigóval, az ifjú Rodrigóval, mert ha jól emlékszem, az édesapja is Rodrigo volt. Úgyhogy tulajdonképpen már gyerekkorától meghatározta az életét az, hogy folyamatosan jöttek, mentek, de egyfelől megvolt benne, miután elkezdett serdülni egy irodalmi hajlam, tehát ne felejtsük el, hogy azért a spanyol irodalomnak az aranykorában vagyunk, tehát azért ilyen színpadi szerzőkről beszélhetünk, mint például Lope de Vega, és benne is megszületett az elhatározás, hogy megpróbál sikeres színpadi szerző lenni. Ez a maga korában annyira nem működött, írt egyébként verseket is, de hát az egy dolog, hogy valakiben vannak irodalmi ambíciók, azt tudjuk, hogy valamiből azért élni is kellene. És hát az, hogy valahogy a kortárs spanyol színháznak az életébe becsatornázza magát, ehhez biztosítania kellett volna a hátterét, az anyagi hátterét, hogy nyugodtan foglalkozzon az irodalommal. Ez nem feltétlenül jött össze neki, mint annyi más spanyol hidalgó is kalandor természet volt. Például a kokáért párbajba keveredik, viszonylag fiatalom, és 20 évesen. Ezt a párbajból sikeresen jön ki, megsebesíti az ellenfelét, viszont emiatt konkrétan menekülnie kell, és hát egészen Itáliáig menekül, ahol viszont megtermékenyítőleg hat rá a reneszánsznak az akkor ott már kifutóban levő, de azért mégiscsak élénk irodalma, és innen aztán a katonai pálya felé fordul. Lepantói csata 1571, az egyik legnagyobb diadal, amit az Egyesített Keresztény Flották valaha arattak a török flotta fölött, ugye a spanyol királynak a balkézről való gyermeke Don Juan de Ausztria vezeti azt a flottát, amelyik megsemmisítő vereséget mér a török flottára. Ez mit jelentett a kortársak számára, azt mi körülbelül fölmérni se tudjuk, és a lepantói csatában Miguel nem a tollat forgatja, hanem a kardot, mint a Zrínyi Miklósunk, és súlyosan meg is sebesül, konkrétan a bal karja lebérül. Tehát innentől kezdve azt nem tudja használni. Katonaként ilyen értelemben ő már nem lehetne teljes értékű ember. Igazából fogja magát és haza is indul, de az történik vele, ami az egyik legnagyobb csapás, ami itt a hajón járó embereket térheti. Berber kalózok megtámadják, és ő meg az öccse fogságba kerülnek, Algírba. Na most, mert van nála egy ajánló levél, ha jól tudom, amelyik Don Juan a nevét tartalmazza, ugye a rettegett ellenségét Algírból nézve ezért értékes embernek gondolják, és miközben az öcsét, Rodrigót viszonylag hamar szabadon engedik, ő 5 évet tölt a rabságban. Tehát gondoljunk bele, hogy ez kiesik az életéből, megbénult bal kézzel a totális bizonytalanságba. Próbáljuk meg mérlegelni ezt az életet. Ez milyen lehet? De ma már ezt nehéz elképzelni. Most nagyon érdekes eleme az ő életének, és mutatja az ő természetét, hogy négyszer kísérel meg szökést. Ezt általában halállal torolták, meg az ő esetében ez nem így történt, és ennek az okát nem igazán tudjuk felmérni. Szóval miért? A ötlet az az, hogy valóban értékes embernek gondolták, és annak ellenére, hogy többször lebuktak, általában nem ő maga, hanem a szökésben résztvevő társai, Cervantes azt csinált, hogy fölemelte a kezét, és jelezte, hogy én szerveztem meg mindent, enyém minden felelősség, engem tessék megbüntetni. Ez nem történt meg, és végül is 5 év után jelentős egyházi segítséggel sikerül őt kiváltani, és megint megpróbálja a munkásságát egyrészt abban az irányba elvenni, hogy folyamatosan ír, de másfelől valamiből élnie kell, és hát valamiből élnie kell, egy nem biztos, hogy egy íróról ez jutna az eszünkbe, de elmegy terménybehajtónak. Tehát most képzeljük el ezt a kettőséget, hogy a lelkében ott virágzik a költészet, az irodalom minden szépsége, másfelől pedig konkrétan terménybehajtónak, később meg adóbehajtóként dolgozik. Hát egyik sem az a legnépszerűbb foglalkozás, ugye? Akárhogy nézzük. Mert nem. És további problémákat okoz, hogy már újabb párbajokba keveredik, akkor elköveti azt a hibát, hogy magasrangú egyházi személyektől kobozza el konkrétan a gabonát. Hát ezzel meg hát az ez a probléma.
Nem, ez volt a dolga, nem? Ez volt a dolga, nem? Csak nem lehet, hogy nem tudta, hogy kihez nem szabad menni, vagy...
Ez volt a dolga, csak nem mérte föl, hogy lehetséges, hogy önmagában az, hogy ez a dolga, annak lehetnek negatív visszacsatolásai, hát voltak.
Mi történt voltak vele? Kiátkozták?
Kiátkozták, igen. Tehát, ugye tényleg a munkáját végezte, félreértés ne essék. Csak hát, ugye amikor valaki azt mondja, hogy nem örülök neki, hogy elviszik az én gabonámat, aztán emiatt fogalmazunk úgy, hogy hát nem igazán támogatja a hatóságnak a tevékenységét, akkor egy egyházi ember tud lépni, hát konkrétan a szevillai fővikárius átkozta ki. Mert hogy egy kanonoknak a gabonáját foglalta le. Aztán máskor meg előfordult, hogy a kanonoknak a búzáját foglalta le, ez megint máshoz történt, ezért meg bebörtönözték. Tehát most képzeljük el ezt a munkakört, ugye? Miközben, ahogy ti is mondtátok, a munkáját végzi. Hát ilyen értelemben nem lehet egy sikertörténettel vádolni őt a magánéletét tekintve. Balkézről születik egy leánya, aki állítólag meglehetősen csapodár életet él a későbbiekben, és ezzel megkeseríti édesapjának a életét. Egyszer meg is nősül, feleségül vesz egy jelentősen fiatalabb hölgyet, de ez a házasság sem sikertörténet, és folyamatosan vándorol, hol Toledóban él, hol Sevillában él, hol Valladolidban él. Valladolidban egyszer a háza előtt meggyilkolnak egy úriembert, őt vádolják meg, hogy benne volt a gyilkosságba. Ebben valószínűleg ez nem igaz, de ezzel együtt akkor is egy picit börtönbe zárják. Szóval a jóisten se tudja megmondani, hogy pontosan hogyan és milyen életviszonyok között élt ő. És az élet alkonyán 1600-as évek elején, 1604-ben jelenik
meg
a
munkája. Még akkor sem ismerik el? Tehát totál sikertelen szerzőként egészen 60 éves koráig?
Ismerik, kap némi elismerést, de nem üti át a falat. Aha. Tehát ez a jó-jó kategória. Utólag több munkájára azt mondják, hogy eléri a Don Quixote-nak a szintjét, de a kortársaknál ez nem jött, nem érte el azt a szintet, ami kiverte volna a biztosítékot a szó jó értelmébe. És innen jön a Don Quixote, ami egy elég sajátos dolog itt, hogy ti is említettek, ezt tartják az első modern regénynek. Ez igazából egy paródia. Tehát megjelennek már ebben az időben az első olyan írások, amik arról szólnak, hogy egy-egy főhős az nem azért oldja meg a vele szembe jövő, vele szemben tornyosuló problémákat, mert erényekben gazdag, mert nemes lelkű, mert Istenhez fohászkodik, hanem egész egyszerűen azért, mert furfangos, mert fortélyos, mert ügyes. Nem feltétlenül etikus, nem feltétlenül morális alapon áll, de ki tudja vágni magát ezekből a dolgokból, és az ilyen kalandorokat hívták spanyolul pikárónak, de ebből eredt aztán a pikareszk elnevezés. Ezek végül is a korabeli ponyvák, amiknek semmi más célja nincsen, mint hogy szórakoztató legyen. Hegedűs Géza ezt úgy fogalmazta meg, hogy ezek a közvetlen elődei a western filmeknek, meg a kalandfilmeknek, és hogy a kor nagy irodalmára, hogy ezeket épp úgy kárhoztatták, mint ma mondjuk a legolcsóbb dél-amerikai vagy török sorozatokat, mert hogy nincs mondandója, csak is kizárólag arról szól, hogy szórakoztató legyen. És ezekkel párhuzamosan pedig léteznek a lovag regények, amik a lovagi eszmét helyezik az előtérbe, amikor arról van szó, hogy van egy környezete felett álló rendkívül nemes figura, aki eme erények és csalhatatlan döntései következtében mindig úrrá lesz a nehézségeken, segít az özvegyeken, árvákon, a hazán, az uralkodón és mindenki máson. Viszont ezeket a lovagi eszményeket igazából már a maguk korában sem vették komolyan, és hát a 16. század végére, 17. század elejére gyakorlatilag végképp meghaladottá váltak, de ezzel együtt mindenki olvasta őket, mert illet olvasni. akkor fogja magát Cervantes, megírja a Don Quixote-t, és megint csak Hegedűs Géza értékelését tudom itt felhozni, mert szerintem nagyon pontosan találta el a lényeget. Mindenki megvette, mondaná, hogy lesz egy nagyszerű lovagregény, elkezdték olvasni, és onnantól kezdve mindenki megvette, mert rájöttek, hogy lebontja a falat, amelyik így övezi érdemtelenül ezeket a lovagregényeket, hiszen egy olyan szintű paródiát alkotott, ami sokkal szórakoztatóbb, mint maga a lovagregény, és Hegedűs Géza ezt úgy fogalmazta meg, hogy innentől kezdve komoly ember nem vett a kezébe lovagregényt.
Mert... Nagyon érdekes egyébként, mert ugye megjelent a könyv 1604. december végén, és már 1605-ben Portugáliában, Aragóniában is megjelenik, aztán Kasztíliában, de ez még lehet azt mondani, ugye, hogy hát lényegében ott van a szomszédban, meg egy nyelv, stb. Vagy hát ugye lényegében a szomszédos, és akkor utána kiadták Brüsszelben, és az a számomra nagyon megdöbbentő, 1612-ben már angolul megjelentetik a regényt.
Hát innentől viszont nagyon-nagyon gyorsan sikeres lett, igen.
Na, itt van az a pont, amikor fel kell ismerni, hogy valami olyasmit sikerült megragadni a regény mondani valójával Cervantesnek, ami messze túlmutatott a szűkenvet Hispánia határaint. Ugye Ötvös Józsefet, bár Ötvös Józsefet, akiről ebből a műsorban is beszéltünk már, nem feltétlen költőként ismerjük, de van neki egy remek négy sora. Ez így hangzik, hogy kit nem hevít korának érzeménye szakítsa ketté lantjának húrjait. Na most... A Cervantes hevítette korának érzeményét. Tehát nagyon-nagyon jól megérezte azt, hogy milyen az, amikor csökönyösen próbálunk ragaszkodni valamihez, amit igazán már senki nem vesz komolyan. És ezt az érzést találta telibe, ami viszont túl tudott mutatni az akkori nemzeti határokon, már csak azért is van nemzet fogalma, teljesen más jelentett, mint ma. Óriási sikert aratott ezzel. Megint csak Hegedűs Gézát idézem, akinek nagyon szépen foglalkozott ez a dologgal, azt mondta, hogy nincs olyan kultúrnyelv, amire ne fordították volna le. Nem ebbe a megjelenését követő tizenvalahány évbe, hanem ugye ezt követően. Ugye maga a regény miről szól? Van egy Don Quixote de la Mancha nevezetű derék spanyol hidalgó, aki addig-addig olvassa ezeket a lovagregényeket, amíg megszületik a fejében az az eszmény, hogy ő maga is egy lovag, és egész egyszerűen képtelen érzékelni a kora nyers földhöz ragadt realitását, megpróbálja érvényesíteni ezeket a lovagi eszményeket, ugye egy cselédlányból alkotja meg szíve hölgyét, Dulcina del Tobozót, és ugye ott van a másik közismert figura, az ellenpontja Don Quixote-nek, az ideágba szerelmes Don Quixote-nak, nevezetesen ugye Sancho Panza, aki rendkívül földhöz ragadt. És ugye a két embernek az ellentét az pont abban mutatkozik meg, hogy az egyiket csak az ideák vezérlik, semmi más, és ez folyamatos kudarcokra kárhoztatja őt. Ugye a legismertebb jelenet a szélmalommal való küzdelem, ami fogalommá is vált, ugye a szélmalomharc. És ott van Sancho, az ellenpont, aki pontosan tudja, hogy ez az egész egy ostobaság, ez egy illúzió. Neki azonban egy földhöz ragadt gondolkodású embernek semmilyen ideája, vagy semmilyen eszméje nincsen. És ha jól lehet érzékelni, akkor pontosan azt igyekszik megmutatni Cervantes egyebek mellett, ebben egyébként roppant szórakoztató írásában, hogy a valóság, hogyha az embernek nincs mellette valamiféle morális tartása, éppen úgy kitaszít a pokol tornácára, ez történik Sanchoval, mint hogyha csak valamiféle eszméhez ragaszkodunk, és figyelmen kívül hagyjuk a valóságot. És ezzel együtt, ugye, ha megnézzük, azért a mi Don Quixote-nk, a reménytelen küzdelmeknek a harcosa, még mindig sokkal szimpatikusabb, mint az őtövező környezet. Tehát tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy bár többen lennének olyanok, mint Don Quixote, akik ennyire fontosnak tartják az erkölcsöt, meg az etikát, de hát nem így történt. És ez a sokféle értelmezés járulhatott hozzá a sikerhez, ami egyebek mellett abban is megmutatkozott, hogy hát megjelent a folytatása, de nem Cervantes tollából. Mert hogy valaki fogta magát, meglovagolta a sikertörténetet, láttunk már ilyet modern időkben filmekkel is, és egész egyszerű, megjelent egy olyan folytatás, amire Cervantes rendkívül érzékenyen reagált, mert közben más munkák írásával volt elfoglalva, úgyhogy fogta magát és megírta a folytatást. Több mint 10 évvel később, kevéssel a halál előtt ez meg is jelent.
Tehát ezt nem eredetileg nem tervezte, ez már a sikernek a következménye, ugye? Hogy
így van. És kerülendő a további problémákat, le is szögezte, hogy a főhős meg fog halni a végén. Mert ugye, bocsánat, a kicsit
félgolva. Akkor nem lehet, kérdezni. Igen, akkor nem lehet folytatni, ugye? A passió 2 se fog eljutni így a mozikba soha.
Ugye Quentin Tarantino mondta azt egyszerűen, amikor megkérdezték, hogy a ponyvaregénynek a messze talán mondhatjuk, hogy a legnépszerűbb karaktere, Vincent Vega miért hunyt el a filmben. Azt mondta, hogy egyetlen ok miatt, hogy még ő maga se esel abba a kísértésbe, hogy foglalkozni fog vele a későbbiekben. Uh-huh. Tehát így módon el akarta vágni a szállat. Az egy más kérdésként, hogy még Tarantino is gondolkodott rajta, ugye, hogy mégiscsak csinál egy olyan filmet, ami az ifjú korával foglalkozik, mert ne felejtsük el, hogy Vincent Vega testvére pedig a Michael Madsen értő alakításában, ugye a Kutyaszorítóban szerepelt, és az volt az ötlet, hogy a két testvér vezeti elő, de távol kerültünk Don Quixote-tól. Azt akarom csak mondani, hogy ebben a második részben valóban elzárja a csapot olyan értelemben, hogy Don Quixote élete végén szembesül azzal, hogy micsoda ostobaságok vitték őt képzelt hőstettek irányába, elégeti a ponyvaregényeket. És hát a folytatásra már csak azért se volt esély, mert 1615-ben jelent meg ez a kettes számú írása Don Quixote-ról, Miguel Cervantes de Saavedrának, és egy évvel később elhunyt.
Bocsánat, Csaba, egy... visszamegyek egy kicsit, mielőtt befejezed a történetet és kerekre zárod, hogy igen, óriási sztori, mert ugye a második kötet elején, amit már Cervantes írt, Sancho Panza hírül viszi gazdájának, hogy egy spanyol író már megírta a hőstetteiket, és aztán a regény közepén pedig van egy jelenet, hogy Don Quixote értesül arról, hogy valaki már megírta a kalandjainak a folytatását is.
Így van.
Tehát ilyen szinten is a negyedik, az úgynevezett negyedik falat is lebontja ezzel.
Totálisan. De kikacsint az olvasóra. Tehát innentől kezdve ő is jelzi, igazán ezt annyira nem lehet komolyan venni. Ugye ezzel a technikával ma a filmek is szoktak élni. Tehát gondoljunk az Enola Holmesra, ugye, ahol folyamatosan a főhős kikacsint, ez körülbelül ugyanez a technika. És igen, ez is mutatja azt, hogy nagyon nehéz azt megítélni, hogy mennyire vette komolyan magát, vagy az olvasóit Cervantes. Ugye egy nagyon összetett személyiségről beszélünk, akivel kapcsolatban talán még egy kultúrtörténeti érdekességet megemlíthetünk. Ez pedig nem más, mint a halálának a napja. Ugye 1616. április 23-án halt meg, és bizonyos értelemben ugyanaz a napon, mint William Shakespeare, mert hogy ő is 1616. április 23-án halt meg. Hol van itt a bibi? Tehát ott van, hogy a spanyolok már a raptárreformot használják, ellenben az angolok, ugye az anglikán minta nyomán, ugye protestánsok még ragaszkodnak a Julián naptárhoz. Szóval az az igazság, hogy a mai naptárunk szerint május 3-án halt volna meg Shakespeare, de hát ők azt használták, úgyhogy ha akarom, ugyanazon napon haltak meg, ha meg akarom, nem ugyanazon napon haltak meg, fizikailag nem ugyanazon napon haltak meg, de lássuk be, hogy ez egy annyira szép, legalábbis elméleti egybeesés, hogy az UNESCO ezt a napot április 23-át választotta nemzetközi könyvnappá és a szerzői jogok napjává, úgyhogy szerintem ezzel mind Shakespeare, mind pedig Cervantes előtt méltó módon tudunk tisztelni.
Ez nagyon jó, a szerzői jogok napja is kimondotta jó itt a második résznek ugye? A történéseik. És egyébként, amit mondtál, hogy mekkorát alkotott ezzel, hogy a siker akkoriban már hamar megtörtént, de gondoljunk bele, hogy ez 1600-as évekről beszélünk, és hát oké, pont a Shakespeare-t említetted, ez nagyon jó másik példa erre, de hogy a karaktereik a popkultúrába, a mai popkultúrába, rajzfilmekbe, szólásmondásokba, mindenhol, zenébe, mindenhol még mindig élnek. Neodon
família, gondoljunk bele.
Igen, igen, például.
Igen, az, hogy valóban, hogy fogalom
most, hogy lesz koncert.
Szélhalomhoz, megyünk. 1989-ben meglehetősen sok pénzt fizettem akkor, hogy Balaton lellén élőben láthassam Csepregi Évát. Sikerült.
Oké.
Okay. Tényleg? Nagyon jó voltál.
De akkor sikerült. Hát, zárásként hadd idézzem Juhász Gyulát, tehát a magyar irodalomnak egy zseniét is elő tudjuk vezetni. Ugye Juhász Gyula reménytelen szerelmet táplált egy bizonyos Anna iránt, ugye ennek a magyar irodalom történet, sőt a világ történet sokat köszönhet, mert megszülettek az Anna versek. Van egy rövid kis verse, ündösen 12 sor, az a címe, hogy Dulcineának, tehát ugye amikor Don Quixote szerepébe helyezi magát Juhász Gyula, és ez így hangzik, hogy most, hogy napom immár leáldozóban, hallom, cseléd voltál csak tobózóban. Szemre nem ékes, és lélekre renge. Ó, életemre méntelen szerelme. Hiába mégis. Szép volt síkra szállva, rohanni szélmalomra és halálba, és elpüfölbe és porbarogyva, hittel fölnézni szűzi csillagokra. Dulcine, a cseléd, akárki voltál, szívemben tisztán tündökölt az oltár, és érted gondolt száz dicső bolondot, elmés nemes haladó Don Quixote-od. Na, ez egy nagyon szép tisztelgés szerintem a magyar irodalom zseniétől, Juhász Gyulától. Don Quixote figurája és Cervantes előtt valóban megtermékenyítő erővel hatott a világirodalomra, és ez máig tart, remélem így lesz még egy pár évig, majdnem 500 éve sikerül.
Csaba, köszönjük szépen, nagyon jól összefoglaltad, sokat megtudtunk Don Quixote-ről is, Miguel de Cervantesről is. Köszönjük szépen neked.
Igazán figura volt. Köszönöm nektek, sziasztok.
Katona Csaba történész beszélt a Egész pontosan mennyi is? 475 évvel ezelőtt született szerzőről.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.